a mi bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, amint vagyunk. Amilyen testi, lelki, szellemi állapotban ma ide jöhettünk te eléd, színről színre a te lelki trónusod előtt, Urunk, itt állunk. És vágyva várjuk és szomjazzuk azt az atyai szeretetet, azt a gondviselő igét, amelyet hiszük, hogy ezen az estén is, és végig a bűnbánati hét estén, te elkészítesz a mi számunkra. Urunk, te jól látod, hogy mennyi szomjúság, mennyiféle éhség, mennyiféle szükséglet van ott a mindennapi életünkben, lelkünkben, vágyainkban. És te látod, Urunk, hogy mennyi minden nem tud megvalósulni az életünkbe. Éppen ezért mennyi minden nem egyenes úton próbál a legtöbb ember megszerezni, hogy az övé lehessen. Ó, Urunk, a kenyér kérdés talán a legnagyobb kérdése az embernek. Hogyan juthat hozzá a mindennapihoz, a megélhetéséhez? Ó, Urunk, kérünk, hogy a ma esti igéd által is taníts bennünket, hogy ne az aggodalmakra helyezzük a mi szemeinket, hanem lelki szemeinkkel téged tudjunk megragadni, és hinni tudjunk benned és a te igédben. Így kérünk, Urunk, hogy légy közöttünk igéd és szent lelked által, szítsd fel a mi szívünkbe azt az első szeretetet, amely fellobogott bennünk te irántad, amivel meggyőztél minket, amivel ki tudtuk mondani, hogy Istenben hiszek. Könyörgünk, Urunk, hogy újítsd meg a mi lelkünkben azt a szövetséget, amit elhelyeztél a mi szíveinkbe. Így adunk hálát, Urunk, hogy jöhetünk, hogy ma este is leborulhatunk előtted, és hogy táplálkozhatunk nem csak elmúló földi kenyérrel, hanem az Istennek minden beszédével. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, ezen az estén a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a Bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a zsidókhoz írt levélnek 11. részéből, a 8-tól a 16-ig terjedő versekből, és olvasom még Istenünknek igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 25. verssel kezdődően. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat is, vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Ezért mondom nektek, mondja Jézus, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Ne aggódjatok tehát, mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Kedves szeretett testvérek, az ember tele van készüléssel. Az emberi élet bármilyen célt is tűzön ki maga elé, amikor elgondolunk valami távolabbi célt, egy szépen befutható dolgot az életünkben, amit szeretnénk elérni, vagy megvalósítani, akkor az az ember úgy tud eljutni, hogy felkészül rá. Legyen az ebben a nyári időszakban egy gyönyörű esküvő, nagyon sok szép esküvőn lehettünk jelen ebben a nyári időszakban is. Nagyon sok család számára jelentett ez örömteli készülődést a nyári időszakban. Aztán amikor az iskola kezdésre gondolunk, a legkisebbektől a legnagyobbakig, az egyetemistákkal is bezárólag, akkor nagyon jól tudjuk, hogy szép a célkitűzés, hogy iskolába menjen a gyerek, meg egyetemre, de mennyi felkészülés, mennyi áldozathozatal szükséges ahhoz, hogy ez a csodálatos cél megvalósuljon, és az a gyerek tényleg a helyén legyen és tanulhasson. És aztán, hogy az időszerű legszebb dolgot is megemlítsük, az olimpiát, amely tegnap este véget ért, mennyi felkészülés volt azok mögött, a célok mögött. Egy dolgot néztem meg az elmúlt időszakban az olimpiáról, mégpedig a maratoni távfutást, amire borzasztóan kíváncsi voltam. 42 kilométer, 195 méter. Borzasztó táv, kimondani is. És a maratoni távot futó nő fogát összeszorítva, minden erejét a célra összpontosítva, mindent megmozgatva azért, hogy ő érhessen elsőnek a célba, futott. Úgy elresteltem magam, hogy vajon mi keresztjén emberek tudunk-e így futni a mi keresztjén életpályánkon. Ére nekünk annyit ezen a pályán való futás Krisztussal, hogy minden erőmet bedobjam, lelkit, testit egyaránt. Tudom-e Krisztusért összeszorítani a fogamat és minden erőmet, szeretetemet, minden szolgálatra való hajlamomat oda szánni neki, hogy célba érjünk. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindazok, akik a hit hősei, van egy nagyon fontos központi hasonlóság mindnyájuknak az életívében, hogy úgy éltek ezen a földön, mint akik idegenek és jövevények, mert ők hazát kerestek. Hazát, ahol otthon érzik magukat. És azt kell, hogy mondjuk, drága szeretett testvérek, hogy amikor szétnézünk ebben a földi világban, akkor rengeteg szükségletet fedez fel az ember mindenféle szinterén az életnek. Nagyon sok fiatalt, amikor kérdeznek, hogy mikor óhajt családot alapítani, mikor óhajtják, hogy jöjjön a gyermek, vállalnak-e egyáltalán, szomorú, hogy ma már ez is kérdés. Akkor miket szoktak emlegetni? Hát először kéne otthon, ahová. Aztán rendeződni kéne az élet sok színterületének, és hát akkor esetleg az a gyönyörű cél, a gyermek, a házasságkötés, hát talán lesz belőle valami. Tehát az a baj velünk, hogy vannak céljaink, ez örömteli, vannak vágyaink. Érzi az ember legbelül, hogy mit kéne, hogy elérjen ebben a földi életbe. De amikor rátekintünk az erőforrásainkra, és amikor azt látjuk, hogy nincs meg mindaz, ami a cél betöltéséhez szükséges lenne, akkor a vágyaink földet érnek. Van, amikor zuhanó repülésbe, hirtelen jön a kiózanodás, és azt mondjuk, hogy hesegessük csak el azokat a reményeket, azokat a vágyakat, azokat a terveket, mert abból úgysem lesz semmi. Semmi nem lesz belőle. Nagyon sok ember éppen ezért éli a mindennapi életét, mondhatjuk a mai divatos szóval egyfajta depresszív, feszült állapotban, és azért vannak nagyon sokan kókadozó lelki-idegi állapotban is, szomorkodva, céltalanul, mert csak a földi lehetőségeiket nézik. Csak a földi erőtartalékaikat, és amikor az ember csak magát látja, ne csodálkozzunk rajta, ha kétségbe esünk. Kétségbe is eshetünk, amikor csak magunkra tekintünk, és arra, ami a miénk. Ábrahám, még amikor úgy hívták, hogy Ábrám, nép atya, Isten sok mindent megadott neki már életének abban a szakaszában is, Úr-Kasdínban, ugyanis ott lakott. Nagyon jól tudjuk, hogy volt gyönyörű felesége, akit mint Sárát hívták, de neki is volt egy megelőző neve, a Száraj, a Szárai. És nagyon jól tudjuk, hogy gyönyörű rokonságuk volt, gazdagságot adott nekik az Úr. És mégis az Úrnak van egy ígérete Ábrahámnak. És azt mondja neki, hogy menj ki a te földedből, menj ki a te rokonságod közül, mert én olyan földet adok neked, ami az ígéret földje, a Kánaán. Nagy néppé teszlek téged, megáldom a te magodat, a te utódaidat, megáldalak, nagy nép atyává teszlek, és te áldás leszel. Annyi áldást mond az Úr Ábrámnak, hogy Ábrám felkerekedik, és nem tudja megmagyarázni, de az Úr iránt egy olyan elköteleződés jön létre az életében, hogy mindent hátra hagyva, a megszokott otthonát, a biztos családi háttért, feleségével, unokatestvérével, szolgahadával, állataival útra kell, mert az Isten igéjére rálépett, és hitte, amit az Úr mondott neki. Mondhatnánk magunkban azt, hogy még szép, hogy elindul, amikor az ígéret földjét ígérte be neki az Úr, a Kánaánt. Igen, ám, de ez csak egy ígéret volt. És ha emberi módon racionálisan akarunk gondolkodni, egy jómódú gazdag embernek kockázatos volt egy ilyen vállalkozásba belevágni, egy akkora állatcsordákkal, népességgel, szolgahaddal útra kelni, a biztosat otthagyni a bizonytalanért. Mit is szoktunk mi mondani, hogy járt utat, járatlanért nem hagyunk. Ami biztos, ami ki van taposva, ahhoz ragaszkodunk. És az a bajunk az Istennel való kapcsolatunkban is, aki pedig azt nevezzük, Pál apostol is úgy nevezi Istent a korintusi levélben, hogy Istenünk a gazdag Isten. Rengeteg igéje, ígérete, áldása van az Úrnak, amitől áldottá válik maga a Szentírás, a Biblia is. És amikor az életünkre nézünk, és sokszor elsírjuk magunkat, és azt látjuk, hogy óriási űrtátong az Isten gazdagsága és az én életem szegénysége között, akkor az a kérdés kell, hogy felmerüljön bennünk, hogy hol a probléma. Miért nem tudom átvenni az Isten áldásait? Miért nem jön át, ha szabad így mondani, az üzenet? Miért nem tudom az Isten gazdag ígéreteit megélni? Miért nem tudok az áldásaiban bővölködni? És akkor halljuk a zsidókhoz írt levélnek a lényegét, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És Ábrahámmal kapcsolatban azt olvassuk, hogy és Ábrahám hitt az Úrnak. Nem kérdezi azt, hogy mikor érünk Kánaánba. Tudjuk, hogy a fiú gyermek áldásával maga Ábrahám is egy kicsit úgy belegabajodik a probléma megoldásába, elveszti a türelmét, maga akarja megoldani az Isten ígéreteinek a valóra válását, így fog majd megszületni Hágártól Izmael, de az Úr hangsúlyozza, hogy megmondtam, hogy Sára fog neked fiút szülni, és őt fogom megáldani, ő belőle lesznek az áldások, nagy nép atyává teszlek téged, nem Izmaelen keresztül, hanem Izsákon keresztül. Isten ragaszkodik az igéjéhez, az ígéretéhez. Bárcsak mi tudnánk így ragaszkodni az Úrhoz, bárcsak mi tudnánk így megragadni az ígéreteit, hogy akkor is, hogyha a szememmel mást látok, akkor is, hogyha a testemmel mást érzékelek, el tudom-e hinni, amit az Úr mond, csak azért, mert ő mondta. Ilyen egyszerű, és mégis ennyire nehéz. A mi emberi természetünk mindent racionalizálni szeretne, mindent meg akarunk magyarázni, mindent le akarunk egyszerűsíteni, és ahol már úgy érezzük, hogy az Úr egy kicsit elrugaszkodik a mi emberi valóságunktól, hogy ez már kicsit lassan a bolondság kategóriájába fog tartozni, mint Ábrahám és Sára esetében is, hiszen 90 évesen kapja először Ábrahám az ígéretet, hogy ő nagy népatya lesz, és 100 éves körül van, amikor Izsák megszületik. És maga Sára is 90 esztendős, amikor életet ad egy fiú gyermeknek, minden emberi realitást felülmúl, lehetetlenség. Le is írja a zsidókhoz írt levél, hogy Ábrahám úgy adott életet, úgy adta oda önmaga részét egy gyermek számára, hogy mint egy elhalttól, aki bár nem volt benne élet, nem volt benne az a vitalitás, amivel egy gyermeket vállalni illik és kell a világban. Ábrahám hitt az Istennek. És amikor az új kenyérért való hálaadásunkra készülünk, nagyon fontos, hogy ezt a hitet és a mi hitünket megvizsgáljuk közelebbről, mert az ember életének a legnagyobb problematikája a családon, a gyermekáldáson túl maga a megélhetés, a kenyér kérdés. És azt kell, hogy mondjuk, hogy abból soha nem elég. Az ember telhetetlen, soha nem tud idéző jelbetéve jól lakni, sem az anyagi javakkal, sem a dicséretekkel. Az ember Istennek az éhező gyermeke, akit egy helyen tud az Isten megelégíteni, hitáltal az Úr asztalánál. Ez az egy megelégítése létezik a mi emberi életünknek. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ő a mennyből alászálló kenyér, aki éhezik, az jöjjön és egyék. És ő az életnek a vize, aki szomjúhozik, jöjjön és igyék az élet vizének forrásából. Semmi más nem fogja eloltani a szomjunkat, és semmi más nem fogja megoltani a mi éhségünket. És amikor a mindennapi kenyérért adunk hálát, amely szép, amely friss, amely ropogós, amelyből oly sokféle van a boltoknak a polcain, vajon eszünkbe jut-e, hogy hogy viszonyulok én a kenyérhez, hogy viszonyulok én a kenyeret adó Istenhez, el tudom-e hinni az Isten mennyei kenyerét? Az Úr Jézus azt mondja, amikor megkísérti őt a sátán a pusztában, 40 napi éhezés után, böjtölés után, és tudjuk, hogy a puszta tele volt lapos kenyerekhez hasonló kövekkel, és a gonosz azt mondja az Úr Jézusnak, hogy te vagy az Isten fia, változtasd ezeket a köveket kenyérré. Hát mi ez neked? Miért kell neked éhezni? Hát hiszen te meg tudod oldani az éhséget, hát neked nem okozhat problémát. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely az Úr szájából származik. És azt kell, hogy mondjam, hogy az ige még mélyebbről jön, az Isten lelkéből, az Isten szívéből. Nagyon mélyen fogalmazódik meg, és nagyon mélyről származik az Isten igéje, amikor az megszületik és elhangzik. És hogy ilyen nagy hatalmú ez a szó, azt is jelenti, amit az Ószövetségben tudunk nyomon kísérni, hogy ezt az Isten Dáborjának nevezi a héber név, vagyis ez azt jelenti, hogy cselekvő beszéd az Úr beszéde. A teremtésben láthatjuk, hogy azt mondta, legyen és lett, és lőn világosság. Halljuk, hogy Istennek egy legyen szavára, létrejön a mindenség. Milyen csodálatos dolog, amikor Isten ezt az ő szívéből származó, ajkán, felénk elhangzó beszédét mi megkaphatjuk, vajon mivé lesz a kezeink közt az Isten igéje. Nagyon sokszor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiesik a szívünkből, leesik a földre, mint sokszor a földi kenyér is, és aztán megilletődötten ugrunk utána, hogy jaj, mert hát a kenyeret meg kell, hogy becsüljük. Isten őrizzen, hogy leessen az asztalról, hiszen a kenyér az asztalra való. Meg kell, hogy becsüljük, szeressük, értékeljük. Bár igaz, hogy nagyon sokan csak az ára miatt kezdik értékelni a kenyeret, mi azért is értékeljük, mert Isten ajándékozó szeretetét hirdeti nekünk. Mert ő volt az, aki adott esőt, adott termőföldet, és adott növekedést, hogy legyen gabona, és legyen kenyér. Mégis, amikor ez a lelki kenyér kiesik a szívünkből, akkor mi maradunk éhező gyermekei az Úrnak, s éljük át nap mint nap az aggodalomnak meg annyi árnyalatát, mert azt kérdezgetjük, amikor rátekintünk az életünkre, hogy mit ígyunk, mit tegyünk, mivel ruházkodjunk, aggódunk az életünk felől, a halálunk felől, tele vagyunk élet, lét problémákkal, létfélelmekkel, halálfélelmekkel, mert kiesik a szívünkből az Úr igéje, éppen az, ami táplálni tudna minket és erősíteni. A 107. Zsoltárban olvashatjuk, hogy akik úton jártak, de engedetlenek lettek az Isten szava és törvénye iránt, elkezdtek éhezni és szomjazni, Isten pedig lakott város felé vezette őket, és megelégítette őket, és nem éheztek, és nem szomjaztak. A lelki-testi éhségnek és szomjúságnak a kiinduló pontja tehát mindig valahol az engedetlenség az Isten szava iránt. Míg a házi áldás is azt mondja, hogy hol Isten, ott szükség nincsen. Vajon elgondolkodunk-e ezen a hétköznapokban, amikor szükség van, amikor szükségállapotok jönnek létre családunkban, megélhetésünkben, vágyainkban, amikor elérhetetlennek tűnnek a célok és kiózanítóak a realitások, vajon megszületik-e a szívünkben a hit? Uram, te mondtad, hogy a mi mennyei atyánk tudja, mire van szükségünk. Soha nem felejtem el Istennek egyik csodáját, amit még Kistokajban élhettem át a templom tető renoválásakor, hogy a testvérek annyi mindent szerettek volna, hogy még szép legyen a templomon, hogy közel 1 millió forintos többletköltség jött ki, aminek a kifizetéséről természetesen ugye a lelkésznek kell gondoskodni, elő kell teremteni. Több pályázatunk is be volt adva, de nem igazán jött egyikre sem pozitív válasz, és el kell, hogy mondjam őszintén, én is kezdtem kétségbe esni. Imádkoztam szüntelenül, kértem az Urat, hogy könyörüljön meg rajtunk, ne hagyjon el minket, hiszen ez nem csak a miénk, az ő háza is, az Úr háza, legyen velünk az ő segítsége. Az egyik nap ez volt a napi ige, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És én ezt igyekeztem, amennyire gyarló módon tőlem tellett elhinni. Aznap hozza a postás az ajánlott levelet, is benne volt, hogy az akkori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, na mennyi pénzt kaptunk? 1 millió forintot. Se többet, se kevesebbet. Az Isten tudta, hogy mire van szükségünk, és ezt már oly sokszor átélhettük, mindnyájan én hiszem, hogy az Isten kirendeli, kiparancsolja, amire szükségünk van, de elmerjük-e hinni, hogy Isten sokkal többet akar adni, sokkal nagyobb dolgokat, és csak egy dolgon múlik, ami hitünkön, hogy merem-e elhinni azt, amit az Isten mond az ő igéjében. Merem-e befogadni az ő ígéreteit, és merek-e engedelmeskedni neki? Ábrahám történetében, amikor arról van szó, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, és hitáltal engedelmeskedett, ez a szó azt jelenti, hogy hallgat oda hallgat valakire. Oda tudok-e hallgatni az Úrra? Aztán azt jelenti még, hogy aláveti magát valaki akaratának. Vajon képes vagyok-e alávetni magamat az Isten igéjének? És aztán azt is jelenti, hogy elfogadja valakinek a tanácsát. Vajon amikor az Úr sugalmazza az ő tanácsát az én szívemnek, amikor olyan igékkel lát el és látogat meg bennünket, vajon el tudom-e fogadni az Úr tanácsát, vagy emberi tanácsadókra cseréljük az Urat, és aztán az égre tárjuk a karjainkat, hogy Uram, hol marad a segítséged. Sokszor így élünk, és aztán azt is jelenti, hogy belemegy rááll valamire, vagyis bele tudok-e menni, el tudom-e engedni magamat Istennek abban a mély kegyelmébe. Ez olyan drága szeretett testvérek, mint egy vakugrás. Mintha lenne előttünk egy szép ajtó, mögötte pedig egy nagy sötétség, és amikor belépünk, nem tudjuk, hogy a mélységbe zuhanunk el-e, hogy valaki felemel, vagy hirtelen felkapcsolják a villanyt, és meglátunk egy gyönyörű szobát, semmit nem tudunk előre, csak az, hogy az Úr mondott valamit. Vagy elhiszem, és belépek, és átélhetjük azt, amit Ábrahám, hogy hitt az Úrnak, hitáltal engedelmeskedett neki, és mennyei hazába vezette el őt az Úr. Úgyhogy nagyon sok ígérete az Úrnak be sem tudott teljesedni rajta az ő életében, mert hiszen az ő élete után láthatjuk az Isten üdv ígéreteinek a beteljesedését, Ízsákon keresztül egészen az Úr Jézusig, és mind a mai napig, hiszen népeknek atya ő, a mi lelki népünknek is, mint a hit példaképe. Ezért mondja az Úr, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Amikor a hétköznapi életben azt látjuk, hogy mennyi mindennek meg kéne lennie ahhoz, hogy elérjük a vágyainkat és a céljainkat, egyre inkább ennek a világnak leszünk a sajátjai, és minden ember azon dolgozik, hogy otthonossá tegye a földi életét. És már annyira otthonos a földi lét, hogy el is feledjük, hogy van mennyei, hogy van Isten országa, hogy ez a világ, ez egy átmenetel, ez egy zarándok út. Gyakorlatilag az igazi otthon ez után vár mireánk. Nagyon sok ember ezzel nem számol, nem gondol vele, pedig az Úr Jézus megmondta, hogy elmegyek, és helyet készítek a számotokra. És ezt azzal vezeti be, hogy ne féljetek, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek. Van egy csodálatos történet a Bibliában, János evangéliumában, a negyedik részben, a királyi tisztviselő gyermekéről. A királyi tisztviselő elmegy az Úr Jézushoz, és leborul előtte, és kéri, hogy jöjj, mert az én gyermekem a halálán van, jöjj el, és gyógyítsd meg őt. És az Úr Jézus kifakad, és azt mondja, hogy csak akkor akartok hinni bennem, hogyha jeleket és csodákat teszek közöttetek. A tisztviselő ettől sem hátrál meg, nem érzi pirongatásnak, hanem még egyszer az Úr elé tárja, hogy jöjj, Uram, mert a gyermekemnek már csak órái vannak hátra. Nagyon beteg, a te segítségedre szorul. És az Úr Jézus csak ennyit mond a királyi embernek, a te fiad él. Ez engem egyszer megrendített, ez a rövid ige. A te fiad él. Hát mai világunkban mit csinálna egy édesapa, elővenne a mobiltelefonját, és felhívná a szolgákat, hogy na, a fiú milyen állapotban van. Azt halljuk, hogy ez a királyi ember, mondhatjuk azt, hogy királyi hitet kap az Úrtól. Elhiszi, mert az Úr mondta, ha a te fiad él, akkor a te fiad él. Ebben a hitben indul haza. Olyan 50-60 kilométernyire lakhattak, mire hazaér másnap, jönnek a szolgák elé, és mondják, hogy a gyermeket elhagyta a láz. És az apának egy kérdése van, és ez mikor történt meg? És azt mondták a szolgák, hogy egy órakor, és az apa tudta, abban az órában, amikor az Úr Jézus kimondta, a te fiad él. Mit is mondott nekünk az Úr, mert mondott igéket. akkor megkereszteltek minket, amikor konfirmáltunk, akkor házasságot kötöttünk, nagyon sokszor helyezett már igét, ígéretet az Úr a lelkünkre, a földi realitások miatt ne hagyjuk elveszni, kihullani az életünkből ezeket a drága ígéreteket és igéket, mert ha az Úr azt mondta, akkor az úgy lesz. Ez a hit, hogyha a testi szemeimmel mást is látok, ha az én testi füleimmel mást is érzékelek, hogyha az én testi valóságom is másról akar engem meggyőzni, minden körülmények ellenére ki tudom-e mondani, hiszem, Uram, mert Te mondtad. Az Isten igéje pedig áldás, számunkra lelki táplálék és erő, és éppen ezért, hogy minden más egyéb ráadásképpen, amiről lelki módon a keresztény ember csak ábrándozhat, terveit szövögetheti, azt mondja az Úr, hogy megadatik ti néktek, de keressétek az Isten országát. Vajon amikor sok célt kitűzünk magunk elé, cél-e számunkra az Isten országa, hogy oda elérjünk? Ha igen, Isten minden más egyebet ráadásképpen, ajándékként fog odaadni a mi számunkra. Ezért mondja az Úr Jézus, ne aggodalmaskodjatok, ezt a pogányok teszik, akiknek nincs Istenük. De tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Ábrahámnak és Sárának, Izsákra, az ígéret földjére, Kánaánra, és még ennél is nagyobbra volt szükségük, hogy együtt legyenek az ígéretek Urával, a mindenható Istennel. Mi is az ígéretek mögött vágyakozzunk az ige adója után, az élő Isten után. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy a te lelkedről, a te ajkadból oly sok ige juthatott már el a mi életünkhöz. Hálát adunk mindazokért az igékért, mint mennyből alá szálló kenyerekért, amelyek eljuthattak a mi lelkünkig és táplálhattak bennünket. Urunk, hála legyen neked azokért az igékért, amelyek erőt öntenek belénk, amelyek oly sokszor a realitások ellenére is reménységgel töltöttek el bennünket. Légy érette áldott, hogy a hit az a te ajándékod, nem a mi emberi teljesítményünktől függ a mi hitünk és annak mértéke. Éppen ezért is borulunk le te előtted, és valljuk meg, hogy hiszünk, Urunk, de légy segítségül a mi emberi nyomorúságainkon, a mi emberi kishitűségeinken. Jöjj, Urunk, és taníts meg bennünket hinni, engedd meg, Urunk, hogy meggyőzettessünk a te igéid és a te munkád által, amelyet a mi életünkbe véghez viszel, hogy valóban idegenek legyünk ennek a világnak, nem azért, hogy azkéta életet éljünk, hanem azért, mert a tieid vagyunk, és nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak, nem lehet egyszerre két hazánk, hanem a mennyei után kell, hogy vágyakozzunk, az odafel valókkal is kell, hogy törődjünk, és nem csak a földiekkel. Ezért, Urunk, kérünk, ragadd meg a mi szívünket, hogy hinni tudjuk a Krisztust, és hinni tudjuk azokat az igéket, amelyeket szólsz mi hozzánk. Ne csak szép beszédnek tartsuk, ne csak megnyugtató gondolatoknak, hanem tudjunk engedni a te igédnek, és tudjuk azt cselekedni, megvalósítani a hétköznapokban. Úr Jézus, te magad mondtad, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor a magunk akaratát cselekesszük, emberi vágyaink, szükségleteink irányítják a mi akaratunkat, és sokszor az érvez elsőbséget. Jöjj, és emelj ki bennünket, adj nekünk megújult sorrendet, lelki életet, Urunk, hogy téged tudjunk az első helyre tenni. könyörülj meg rajtunk, családjainkon, gyülekezetünkön. Kérünk, Urunk, hogy Te készíts fel bennünket az úrvacsora csodájára, veled való együttlétre, a lelki táplálkozásra. Kérünk, Urunk, hogy végtelen szereteteddel Te legyél a betegekkel, a nyomorultakkal, a világ éhezőivel, szükséget látó embereivel. Urunk, adj nekünk látást, lelkét, amely látja a láthatatlant is, ha kell. Úrunk, így vértesz fel bennünket a hit drága ajándékával. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.